Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Sós Endrét, a Fővárosi Állat és Növénykert főigazgatóját. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat.
Június 10-én beszélgetünk, és éppen néhány napja lett a Fővárosi Állat és Növénykert főigazgatója, immár kinevezett főigazgató, de hát 2023 óta már megbízott vezetőként irányította az intézményt, ahol amúgy 30 éve dolgozik. Változott azért a helyzet, a helyzete azon túl, hogy most hát úgymond hivatalos pecsét is került arra, hogy ön a Budapesti Állatkertnek a főigazgatója?
Hát ez mindenképpen egy nagyon örömteli dolog, és ismételten köszönöm a közgyűlésnek, hogy megszavaztak. Alapvetően azt gondolom, hogy olyan szempontból egy történet véget ért, hogy több mint két éven keresztül megbízottként, vagy igazából SMS alapján helyettesként vezettem az intézményt. Most ez egy pályázat volt, amin több induló volt, és igazából egy szakmai bizottság javaslat alapján a közgyűlés megszavazott. Tehát a munkám talán nem fog változni, de ilyen szempontból egy érvényes pályázat.
A tevékenységi kör az ugyanaz, mint megbízott.
Azt gondolom, hogy az elmúlt két évben jelentősen más volt a munkám, mint amikor mondjuk csak az állatorvoslással idézőjelben és a természetvédelemmel foglalkoztam, hiszen sokkal szélesebb körül ez a munka. Talán ehhez képest nem igazából fog változni, úgy gondolom.
Említette az imént a pályázatot, azért adódik a kérdés, hogy vajon miért történt ilyen lassan és nehézkesen a főigazgatói poszt betöltése. Hát persze valószínűleg ezt inkább a pályázatot kiíróktól vagy a döntéshozóktól kellene megkérdezni, de ha jól emlékszem, akkor ugye 5 éve talán Persany Miklós távozása óta nem volt kinevezett vezetője.
Voltak pályázatok, ezek volt, amelyik érvénytelen volt. Igazából a pontos történet az, hogy volt egy jogértelmezési kérdés, ami alapján felmerült, hogy az intézmény vezetését azt igazából csak egy kulturális intézmény, és ehhez megfelelő végzettséggel lehet csak elvégezni. Igen, így van,
ugye?
Pontosan. Uh-huh. És hát igazából ezt ugye azért többen vitattuk, én is vitattam, mert ez mondjuk például azért mondjuk a hazai, vagy nem csak az én személyemről beszélve, a hazai állatkerti igazgatók nagy részét kizárta volna, hogy pályázzanak, és igazából azt gondoltuk, hogy az állatkerti szakma szempontjából fontos lenne, hogyha ez a jogértelmezés helyére kerüljön. Itt volt ennek kapcsán egy megkeresés a minisztérium felé, ahol végül is ugye az a döntés született, hogy nem szükséges ilyen végzettség, és innentől fogva
gyakorlatilag ez a pályázati feltételek között. Nem is tudom egyébként, hogy mi lett a fontos és meghatározó, ha állatkert igazgatásra adja fejét valaki, szakmai tudás, vezetői gyakorlat, menedzseri szemlélet, netán mindez együtt, mondjuk talán ez a emlegetett közművelődési végzettség nehezen helyezhető ebbe a körbe.
Fontos funkciónk van a közművelődésben, de nem az egyetlen. Tehát ez ugye benne van az alapítókiratunkban, de hát emellett, ahogy elmondta, a fajmentéstől kezdve a bemutatósán, hát nyilván a pénzügyi szempontból is stabilnak kell lenni egy intézménynek. Tehát számos olyan feladat van, egyébként erre EU-s jogszabály létezik, hogy egy állatkertnek mik a feladatai, és ennek meg is kell felelni. Még szigorúbbak azok a feltételek, amikor mondjuk egy nemzetközi szervezetben van szerepünk, az Állatkert és az Európai Állatkert és Akvárium Szövetségnek a tagja. Ez egy olyan intézmény, ahol akkreditációval tudunk tagok maradni, és hát tényleg ezt a sok-sok tevékenységet el kell látni. Azt is meg kell mondani, hogy ez nem értett egyetlen ember, ezt át kell látni, de vannak olyan szakterületek, ahol én is egy csapattal dolgozom, és ebben a szakterületben ezek a kollégák segítenek, anélkül félkarú óriás lenne bárki, aki egy ilyen intézmény.
Az, hogy ön állatorvos, de amellett, ha jól tudom, akkor kis állatgyógyász, szakállatorvos, egzotikus állatgyógyász is egyúttal, ezzel röviden végig is futottunk a szakmai életrajzon, de mindemellett az a tény, hogy a pályája kezdete óta, tehát 3 évtizede a Budapesti Állatkert munkatársa, ez azért mindenképpen ad egy muníciót, vagy egy más típusú muníciót, más megközelítést ad állatkerti főigazgatóként. Hát gondolom, eleve így azért az állatok vannak a középpontban, kicsik, nagyok, vadak és szelidek. De az
hát én ugye egy állatos embernek tartom magamat, tehát az állatokhoz értek.
Az nem árt is, az állatkert.
Igen, én is azt gondolom, hogy... De vannak ugye példák különböző típusú állatkerti vezetésekre, tehát sok olyan állatkerti vezető van Európában, mint én, aki állatos háttérrel, akár állatorvosként, biológusként vezet sikeresen, nagyon sikeresen, akár évtizedek óta intézményeket, ilyenre is vannak példák, és vannak menedzser típusú vezetők is. Uh-huh. Érdekes mondom, általában a menedzser típusú vezetők azok nem hosszú évtizedekig vezetnek állatkerteket, hanem adott esetben esetben mondjuk 5-10 évig, sokszor nagyon sikeresen, de utána esetleg kapnak egy másik menedzseri feladatot. Mind a kettőnek szerintem van létjogosultsága. Az egyiknél ugye az állatos embernek szüksége van a közgazdászokra, egyéb típusú tudásra, a menedzsernek pedig fordítva. A lényeg az, hogy hallgassunk a másikra, aki nálunk jobban ért valamihez.
Már a pályázat szóba került, tehát nyilván egy pályázatban hangsúlyos, hogy milyen állatkertet szeretne a jövőbeni főigazgató, nyilván erről írt a pályázatában, és majd beszélünk is erről részletesebben. De előtte még talán lehet, hogy ez egy kicsit ilyen nagyon elméleti kérdés, de talán próbáljunk e felől közelíteni, hogy miért is fontos egy nagyvárosban, egy fővárosban, ráadásul a budapesti adottságokból adódóan, szinte a város közepén egy állatkert. Miért fontos, vagy mitől fontos, hogy ez legyen, és milyen funkciókkal jó, hogyha ez megvalósul?
Hát a műsoridő szerintem véges, úgyhogy azért megpróbálok röviden válaszolni. Igen. Szóval ugye itt van többféle olyan adottság, amit azt gondolom, hogy felelősségünk fenntartani. Ez az állatkert, ez egy 1866-ban alapított műemléki állatkert, tehát már önmagában egy műemléki környezet van, amit igazából kötelességünk jó állapotban megőrizni. És ugye mutatja, hogy ez mennyire a történelmi szempontból, ha úgy vesszük, egy nagyon komoly olyan érték, amire vigyáznunk kell.
De e tekintetben különlegesnek is mondható.
Különleges is. Ugye vannak hasonló régi állatkertek, ugye a világ legrégebbi állatkertje a Schönbrunni állatkert, de a budapesti is a 30-a, hogyha az egész világon nézzük. Ugye önmagában azt gondolom, hogy nagyon sok ember számára egy tartalmas, szabadidős kikapcsolódási lehetőség budapesti állatkert. Tavaly év egy nagyon jó évünk volt, 1.120.000 ember jött be. Ugye ez azt mutatja, hogy ez igazából a nagy európai állatkertek közé emel bennünket. Uh-huh. Akkor ugye ott van egy olyan állatállomány, ami, hogyha megint világviszonylatban nézem az összehasonlítást, akkor körülbelül 6. a faj gazdagságot tekintve a listán. És ugye ez nem csak arról szól, hogy minél több fél állatot tartsunk, sőt egyáltalán nem arról szól, hanem ezek az állatok, ezek gondos mérlegelés után kerültek ide. Nagyon sok olyan fajunk van, amit például már nem tartunk, nagyon sok olyan állatházunk van, ahol korábban más állatokat tartottak, tehát a modernkor igényeinek megfelelően ezeket az állatokat egyfajta Noé bárkája alapon próbáljuk megőrizni, hiszen az állatkerti állattartás, a tenyészprogramok, a kihalóban lévő állatfajoknak a védelme fenntartása, az egy nagyon fontos küldetés az állatkerteknek. Ugye emellett az állatkerti közösségi tér is, ahol nagyon sok olyan rendezvény, olyan esemény van, ami megmozgatja a budapestieket, vagy akár a budapesti agglomerációban élőket, de azért az állatkertre még az is jellemző, hogy nagyon fontos turisztikai célpont. A látogatóinak kb. 20-25% külföldi. És akkor ugye emellett szintén nagyon fontos küldetésünk az az oktatási közművelődési tevékenység, ahol nagyon nagy számú iskolás csoportot, különböző korú gyerekeket fogadunk, és igazából amellett érzékenyítünk, amellett próbáljuk őket arra nevelni, hogy vigyázzanak a környezetükre, vigyázzanak az állatokra, mi veszélyezteti ezeket az élőlényeket. Szóval ez is egy szempont. És akkor ugye emellett még a tudományos tevékenységet sem szabad említés nélkül hagyni, mert hogy egy csomó oktatási, felsőoktatási programban vagyunk benne, konkrét kutatások zajlanak a budapesti állatkertben, amelyeknek legtöbbször az a célja, hogy ezeket az állatokat jobban megismerjük, vagy ott esetben a védelmükhöz hozzájárulhassunk.
Ez egy nagyon sokrétű tevékenységi kör és funkció, de az az érdekes, hogy említettük az imént az 1866-os alapítást, és én most a beszélgetések készülve megtaláltam az eredeti alapító dokumentumot, ahol éppen az állatkert funkciója és céljaként azt írják, hogy a Pesten létesítendő állatkert célja a hazai és egzotikus állatok folyamatosan tökéletesítendő és lehetőleg természetszerű bemutatásával a természettudományok iránt érdeklődést ébreszteni, tudományos és művészeti észleletekre alkalmat teremteni, valamint a közönségnek kellemes mulatóhelyet teremteni. Hát tulajdonképpen ezek a funkciók összecsengő azzal, amit ön is elmondott. Ugye tervek és célok, hogy a főigazgatói kinevezése után egy rövidebb interjúban itt az Inforádióban beszélt arról, hogy fontos az állatkert, vagy fontos továbbra is az állatkert népszerűség és a népszerűségének a növelése, de hát a számok azért, ahogy ön is említette, ez idáig sem voltak rosszak. Ugye tavaly ez a több mint 1.100.000 látogató az állatkertben, ez szinte rekordnak is mondható az elmúlt években. Igen, ezt még növelni lenne?
Abszolút,
célszerű,
abszolút. Tehát ugye általában itt ugye a területén nagyon nagy kérdés, hogy az Átkert az egy szezonális intézmény, és persze nagyon sok átkertet látogatószám alapján ítélnek meg, de ez egy sokkal összetettebb dolog, és van egy időszak, hogy nem akarjuk növelni, mert nem kellemes az Átkertben, amikor benn van 8-10 ember egy nap, és vannak ilyen napok. Nyilván mi még olyat nem vezettünk be, hogy mondjuk napi limitet tartanánk fent.
Tehát van olyan, amikor ki kell tenni a megtelt
Nem volt még ilyen, de gyakorlatilag lehetne, mert vannak, amikor van egy kellemes nyári nap, amikor mondjuk nincsen nagy kánikula, de jó az idő, akkor az Átkert ez egy jó szabadidős program. Annak ellenére a Budapest Átkertben rengeteg fűtött állatház van, nagyon nagy a fluktuáció a különböző hónapok között. Ezen biztosan lehet javítani, vagy egyenletesebbé tenni ezt az eloszlást. De igen, tehát hogyha azt nézzük, valóban ez az 1,1 millió, ez egy komoly szám, de hogyha mondjuk összehasonlítom például a Bécsi Állatkerttel, ami mondjuk akár turisztikai vagy egyéb szempontból is egy összehasonlítási alap lehet, ott körülbelül 500 000-rel nagyobb ez a látogatószám, és vannak ennél még látogatottabb állatkertek is Európában. Nem csak a látogatottság fontos, hanem nyilván az is, hogy mondjuk árérték arányban mit kapnak a látogatók, hiszen a legtöbb ember nem azért jön feltétlenül az állatkertbe, hogy természettudós legyen, de nekünk az a célunk, hogy egy picikét úgy lépjenek ki az állatkertből, hogy kapjanak ilyen szempontból is valamit, tehát egyfajta ilyen szórakoztatva oktatás, de nem bulvár módon oktatás, az egy feladatunk.
Ez a látogatói szám, ez az 1 millió fölötti látogatói szám, ez mondjuk bevételben mit jelent az állatkert számára, és egyáltalán a működési költségek hogyan oszlanak meg?
Hát ugye nagyjából a felnőtt jegyára kell egyébként számolnunk, ez 5500 forint jelenleg, és ennél ugye alacsonyabb az átlag jegyár, hiszen vannak különböző diák jegyárak, vannak egy nagyon bonyolult jegyár struktúránk van, ami igazából egy szociálisan érzékeny jegyár struktúra, hiszen vannak egyszülős jegyeink, vannak olyan jegyeink, amelyek más állatkertekben nem találhatók, meg akár nemzetközi szinten sem. Alapvetően, hogyha az egész büdzsét nézem, akkor körülbelül az állatkert a teljes költségvetésnek nagyjából a kétharmadát termeli meg, és az egyharmada pedig fővárosi támogatásként ugye a fenntartó részéről érkezik hozzánk. Azt is nagyon fontos megemlíteni, hogy nem csak a jegyárbevételekből élünk, hanem vannak különböző olyan egyéb rendezvények, ahol mondjuk adott esetben területeket bérbe adunk, mondjuk vannak olyan létesítményeink, amelyek még nem folyamatosan nyitottak, és ott adott esetben egy nagyobb szabású filmforgatásra van lehetőség. Mm-hmm. Tehát ilyen szempontból sok lábon áll az állatkert. Ezek a bevételi források. De a bevételi források azok ugye nagyon nagy hányadban igazából a bevételi, a belépők belépjegyekből származnak, illetve adott esetben támogatásokból, bár a támogatások nagy része az az állatkerti alapítványt éri, és ugye így van például a lehetőség arra, hogy adott esetben természetesen programokban is részt vessen az állatkert, ahol mondjuk az alapítvány, amelyik ezekben a programokban részt vesz, mint kivitelező.
Infrastrukturális fejlesztések terén mi az, ami most leginkább napirenden van az állatkertben, vagy mi az, ami napirendre kerülhet mondjuk a következő 5 évben, mik a tervek erre vonatkozóan? Nyilván itt lehet egy látogatói oldal, másfelől pedig hát az állatokat, az állatok elhelyezését, úgymond jól létét érintő vetület is itt van, úgymond a másik oldalon, bár azt hiszem, hogy az állatok jól léte az jó a látogatóknak is.
Abszolút. Tehát egyrészt, hogyha az állatok jólétéről beszélünk, akkor ez a number van, tehát nem lehet olyan pont, ami az állatok jólétét károsan befolyásolja. Tehát olyan fejlesztések a legfontosabbak, ahol ezen a jelenlegi állapoton tudunk javítani. Tehát például mondjuk az állatkerti szavanna kifutó, ami most már körülbelül 20 éves létesítmény, egy picit kevesebb, ott most fejlesztések történnek, ugye a kerítésrendszer fejlesztjük, ezek nem lesznek annyira látványosak, de kis területet hozzá tudunk adni, a szurikáták elköltöznek, az orszarvak nagyobb területet tudnak használni, ezek ilyen állati jólétet javító intézkedések lesznek. Ezek alapvetően az állatoknak és nekünk fontosak, nem lesznek igazából látványosak a látogatók részére. Ugye szokták mondani, hogy állatkertben 10 évente egy kifutó az elavult, tehát ilyen szempontból nagyon sok fejleszteni való lenne. Az igazán...
De közelmúltban is voltak ilyen kifutó fejlesztések, voltak. Emlékszem, hogy például a Vombat kifutó korszerűsítése, a Vombatvár, ezek most valósultak meg a közelmúltban.
Hát igyekeztünk, de ugye azért mondjuk azt mondom, hogy általánosan a főváros nehéz anyagi helyzete miatt igazán nagy arányú fejlesztésekre nem volt lehetőség, mondjuk legalábbis abban az elmúlt két évben, vagy inkább azt mondom az elmúlt öt évben, de próbálunk kis lépésekkel haladni, vagy adott esetben állatkifutókat átalakítani, úgyhogy folyamatosan vannak ilyen terveink, és próbáljuk ezeket megvalósítani, amik mondjuk ilyen közelmúltnak az eredményei, hogy a biodómhoz tartozó külső kifutók persze nem azok az állatfajokkal, amelyeket később akarunk ott tartani, megnyitottak. Ez egy körülbelül egy hektáros plusz terület, ami látogatható az emberek által. Itt mondjuk szürke magyar marhát, bivajt, sörényes juhot, tevéket lehet látni. Alapvetően olyan növényevő állatokat, amelyeknek nem nagyon bonyolult a tartás technológia. Tehát itt mindig ugye egy kérdés az, hogy a tartás technológia az mennyire költséges, mennyire nehéz kiépíteni. A vombatvár, amiről beszélt, ugye az is egy olyan fejlesztés, ahol nagyobb lett a vombat kifutó, az lehetőséget ad arra, hogy ezt a szaporodó funkció, amiben a mi vombatjaink vannak, tehát vagy egy szaporodó pár, ez megvonathasson, hogy akár adott esetben két párral dolgozunk, és a szaporodót is el tudjuk helyezni. De voltak ilyen fejlesztések, akár a papagájtartás kapcsán, akár a régi jegesmedve kifutóban, a barna medvéknek alakítottuk át a helyet. Úgyhogy hát igyekszünk és próbálkozunk, de biztos az, hogy nagyon a történeti állatkertben, hogyha mondjuk így nevezem az eredeti 11 hektáros területet, akkor nagyon sok olyan fejlesztés van, amit azért egy közép-hosszú távú programban meg kell valósítani.
Ha már ennyit emlegetjük a vombatokat, amit azért azt is érdemes hozzátenni, hogy úgy tudom, hogy Ausztrálián kívül épp itt a budapesti állatkertben szaporítják igencsak sikerrel a vombatokat, tehát már ez is egy fontos kitétel az állatkert vonatkozásában, de hát azért ezek különleges példányok, és emlékszem, hogy néhány évvel ezelőtt, amikor a vombatok érkeztek az állatkertbe, akkor ez egy nagyon nagy szenzáció volt a hírekben, és hát nyilván ezek a különleges példányok mindig szenzációszámba mennek. Van gondolkodás ezen a téren is, hogy hogyan lehetne ezeket az úgymond különleges fajokat bővíteni? Ön is beszélt arról, hogy fejlesztéseket szeretnének például az emberszabásúak frontján, de hát szóba került például az óriáspanda, vagy egy óriáspanda beszerzése is. Ezek megint csak különleges dolgok lennének az állatkert történetében.
Kétféleképpen lehet ezeket a dolgokat megközelíteni. Az egyik, amikor egy új kifutórendszert fejlesztünk, és akár adott fajokkal, meglévő fajokkal és sokkal látványosabb kifutórendszert hozunk létre. Mondjuk erre például egy nagyon jó példa a Veszprém állatkert, ahol egy fantasztikus nagy macska bemutatót hoztak létre a közelmúltban, tényleg a hazai viszonyok között is kiemelkedő. Ilyenekre, hasonló dolgokra vannak tervek a Budapest állatkertben is, mert mondjuk például a tigris kifutónak a megújítása az nagyságrendileg 2001-ben történt, úgyhogy már abszolút eljött az ideje annak, hogy ott fejleszünk. Tehát az egyik ilyen dolog, amikor meglévő fajok, nagyon látványos fajok vannak a Budapest állatkertben, ugye körülbelül 700 állatfaj, 7000 egyede él itt. Ezeknek a fajoknak egy új bemutató, esetleg egy új koncepció, egy nagyon látványos, nagyon sokszor a Budapest állatkertben vegyes kifutók vannak, vagy immerziós kifutók, amik beléphetünk, vagy az élőhelyeket szeretnénk megjeleníteni. És akkor a másik, amit kérdezett, amikor egészen új fajokat hozunk be, és ezek mindig ugye nagyon nagy érdeklődésre tartanak számot, és valóban ugye az egyik ilyen csomag, erről gondolom, majd még fogunk beszélni, ez a biodóm, amiben nagyon sok olyan állatfaj van, ami Budapesten vagy még nem volt, vagy nagyon régen volt, és ugye egészen más körülmények között kerül majd bemutatásra. És hát igen, itt van ez az óriáspanda projekt is, ahol azt gondolom, hogy a budapesti állatkertnek hosszú távon rá is esélye lehet, hiszen mondjuk a kínai-magyar kapcsolatok egyáltalán nem indokolnák azt, hogy ne legyen panda egy országban. Ugye általában erre jellemző, hogy az óriáspanda egy helyen van egy országban, és ugye minden állatnak a beszerzése az nagyon komoly szakmai előkészítést igényel. És amiről talán már itt szó volt, volt egy ilyen szakmai előkészítő út, ahol a kínai partnerekkel egyáltalán arról beszéltünk, ugye semmiféle szerződés vagy egy dolog nem került aláírás, nem is kerülhetett volna, mert ez magas politikai szinten a panda esetében történik. Arról beszéltünk, hogy milyen körülményeket kell kialakítani ennek a fajnak, erre van-e reális esély, és úgy tűnik, hogy ez nem irreális Budapesten sem. Nyilván egy ilyen projektnek a kifutása az minimum 3-5 év, még ideális helyzetben is, azt gondolom, de vannak ilyen.
Tehát
akkor egyeztetések.
Ha jól értem a szavait, akkor az állomány, az állatkerti állomány bővítésének az anyagiakon túlmenően azért határt szabnak a körülmények, vagy akár mondjuk éghajlati tényezők, vagy klimatikus tényezők, esetleg különféle egzotikus fajok, egyedek, nem feltétlenül tudják megszokni azt, hogy ott éljenek a budapesti városligetben trolibuszokkal, autóbuszokkal, keresztezett utak mentén. Ez a környezet, az, a környezeti adottságok nagyon fontosak.
Nagyon fontosak. Tehát ugye bármilyen állatbeszerzése, az állatokat a budapesti állatkert, vagy az EASA állatkertek, ugye ez a szövetség, amiről beszéltem, nem pénzért veszik ezek az állatok, sőt a pénzért való megvásárlás az kifejezetten tiltott. Tenyészprogramokban gondolkozunk, és a tenyészprogramok azok kiutalnak állatokat, vagy egyáltalán tenyészprogramok való belépés lehet, hogy egy várólistán keresztül jöhet létre. De ahhoz, hogy egy állatot idehozzunk Budapestre, ahhoz valóban nagyon pontosan fel kell mérni azt, hogy tudjuk azokat a követelményeket teljesíteni, az állat az hosszú távon jól fogja itt magát érezni, és mi a célja az idehozatalnak adott esetben. Ez lehet egy tenyész cél, adott esetben lehet az egész programnak a segítése, amikor olyan tartókra vannak szüksége, hogy mondjuk a fajt azt csak bemutassuk, és adott esetben népszerűsítsük, mondjuk például adományokat gyűjtsünk egy természetesen programra, tehát nagyon sok ilyen aspektus van, de a legeslegfontosabb, ahogy kérdezte is, az, hogy ezeket a feltételeket ki lehet elégíteni, vagy sem.
Ha jól tudom, akkor ugye talán tavaly volt az az esztendő, amikor a jegesmedvék elköltöztek az állatkertből, helyükre barna medvék érkeztek. Ez is egyfajta alkalmazkodási kényszerből adódott?
Abszolút. Tehát ugye a budapesti jegesmedve tartóhely, rengeteg kritikát kaptunk, egyébként érdekes módon főleg külföldről, annak ellenére, hogy jogszabályok szempontjából semmi probléma nem volt ezzel a helyen, de hogyha összehasonlításban néztük meg azt, hogy ez a hely, ez mondjuk nemzetközi viszonylatban hogy néz ki, akkor az egyik leggyengébb európai tartóhelynek számított. Ez egy tradicionális tartóhely, ez teljesen rendben volt mondjuk 150 évvel ezelőtt, vagy lehet, hogy még 100 évvel ezelőtt is. Itt szaporodtak az állatok, és adott esetben úgy tűnt, hogy jól is érzik magukat, de a mai tudásunk alapján ez már nem felel meg jegesmedvének. Ezért megkerestük a tenyészprogramot, és a tenyészprogramval való egyetértésben az a döntés született, hogy más helyre megy ez a hím jegesmedve. És nagyon örültünk egyébként, hogy Magyarország állatkertben, a Nyíregyházi állatkertben mehetett el ez az állat, mert ott egy nagy és új kifutó rendszert alakítottak ki jegesmedvéknek, sokkal jobb helyre került, mint nálunk volt, tehát igazából itt az állat érdekét próbáltuk szem előtt tartani, sőt azóta ez az állatot apa lett, tehát ilyen szempontból is ez egy sikeres dolog volt.
Nagyon jól érzi magát.
Igen, bár ugye a szaporodás sem biztosan jelzi azt, hogy egy állat biztos, hogy jó helyen van, de itt ebben az esetben a jegesmedve szaporítás az nem feltétlenül olyan könnyű dolog, nagy nyugalomra van szükség a nősténynek, nehéz a nősténnyel összeszoktatni a hímet, ezeket a egyházi kollégák, mint sikerrel abszolválták.
A látogatók hiányolják, mert azért emlékszem, hogy nem is, mert régebben jártam az állatkertbe, de azért a jegesmedve, meg a jegesmedvék látogatása az azért egy fő attrakció volt.
Hát én azt gondolom, igen, de hogy egy rosszul tartott állat, vagy nem optimálisan tartott állat, az inkább, sokkal inkább egy rossz reklám az állatkertnek, és azért kell olyan fajokat tartani, amelyek látványosak, érdekesek, de jól tudjuk őket tartani.
Szóba kell, hogy hozzam a biodóm, hát évek óta húzódó ügyét, itt van egy létesítmény, egy megkezdett, de be nem fejezett létesítmény, ráadásul az állatkert tőszomszédságában, ami ott áll, hát nem is tudom, talán a fővárosi politikai csatározások sajátos építészeti mementójaként. Azt nyilatkozta ezzel kapcsolatosan, hogy a biodóm megérett arra, hogy állandó jelleggel kinyissák a nagy közönség előtt, de ez a megnyíló biodóm véletlenül nem az a biodóm lesz, amit az induláskor a tervekben elképzeltek, vagy ami a tervekben szerepelt.
Hát a megjelenésében sokat fog hasonlítani. Ugye a biodómnak a külső megjelenése az a biodóm, ami a az eredeti tervekben is szerepel, de nyilvánvalónak tűnik most, hogy az az összeg, amit egy tanulmány is megerősített, tehát ugye ez egy ilyen kb. 20 milliárdos összeg egy 2021-es tanulmány.
Azóta 21-es tanulmány. Több.
Igen, ez valószínűleg több is, bár a program változott, tehát hogy ez nem áll rendelkezésre, és ezt ugye mindenki abszolút felfogta.
Tehát, ugye azt mondja, hogy külsőleg azt látható is, ugye, hogyha az ember arra jár, és igen, nem is jutott be, mert ugye azért eddig is különböző programok révén megnyílt a biodóm, tehát be lehetett menni, de hogyha valaki csak kívülről látja, tehát kívülről ez megfelel mondjuk az eredeti terveknek, de hát azért az eredeti tervek annak idején, ugye, ha jól emlékszem, akkor a miocén korszak bemutatása volt, az ember előtti trópusi időszak bemutatása volt, állatot, nagytestű állatokkal, akváriummal, olyan gazdag reprezentatív növényvilággal, hát ez nyilván nem lesz.
Hát részben lesz, ugye annyi az eredeti koncepciót is megváltoztattuk, mert ugye a miocén Magyarország egy rendkívül érdekes program, de ez egy ember előtti időszak. És ugye azt gondoljuk, hogy bár a vezérfajok azok megmaradnak, de jelenleg, hogyha biodiverzitásról beszélünk, és a Földnek az állapotáról, akkor nagyon nehéz bármit is elképzelni az ember nélkül. Sokkal érdekesebb az a téma, amikor megpróbáljuk bemutatni ember és állatnak a lehetséges együttélését, és igazából ebbe az irányba megy el a maga majd a történet. De hogyha most konkrétan arról beszélünk, hogy mit lehet csinálni a biodalommal, nehéz, és ha picit mondjuk nagyon egyszerűen akarom ezt megközelíteni, akkor nem is nagyok a választási lehetőség, hiszen ott van egy nagy épület, ami alapvetően egy trópusi házhoz hasonlít, vagy hasonlítható, nagyon komoly gépészettel, nagyon komoly olyan anyagmennyiséggel, amiben már belett építve. Tehát,
igen, azt hiszem, hogy voltak már ilyen megvalósíthatósági tanulmányok, és mindegyiknek az volt a konklúziója, hogy ezt nagyon másra nem lehet használni, csak valamiképpen erre, és akkor vagy be kell fejezni, vagy le kell bontani, de mind a két verzió horribilis költségekkel.
Hát a lebontás is ugye sok-sok milliárd lenne, igen. És akkor lenne valami, amit utána ott valóban nagyon nehéz lenne felhasználni, miközben azt gondoljuk, hogy értelmesen a biodomnak lenne jövője, vagy van jövője. Azt látjuk, hogy ha a látogatóinkat nézzük, akkor annak ellenére, hogy a sajtóban ugye sokszor nagyon negatív cikkek jelennek meg erről az épületről, akkor nagyon sokan várják, hogy mikor lesz ebből. A nemzetközi szakma várja, hogy mi történik ezzel. Európa jelenlegi legnagyobb, vagy egyik legnagyobb ilyen trópusi ház, amikor épült, biztosan az volt, most van egy hasonló méretű, ami hát előbb kész lesz, mint a biodom. De hogyha visszatérünk az ön eredeti kérdésére, akkor ugye azt lehet elmondani, hogy a biodom már tavaly is megnyílt a látogatók előtt, csak ezek időszakos kiállítások voltak, sőt idén is volt egy nagy sikerű rendezvényünk. Ha csak a tavalyi évet nézzük, akkor kb. 100 000 ember bejött. Volt itt fénydom, volt itt nem feltétlenül az egész biodomban, de például a fénydom ugye a nagy csarnokot is érintette, vagy akár az akváriumi részt, de volt itt mondjuk az aulában több a rendezvény, WordPress fotókiállítás.
Hát igen, csak ezek egy kicsit idegenek mondjuk az állatkert profiljától, mert ugye volt egy őslény bemutató, vagy egy dinó
igen,
kiállítás,
az már
kapcsolódott az állatkerthez.
Hát az, hogy idegen, ugye ez is, ha úgy vesszük, akkor
tehát ez kicsit olyan, mintha egy bérbe adták volna. Igen. Mert volt itt, emlékszem, kínai lampion fesztivál is, tehát...
De ha megnézzük a tematikát, akkor egyrészt ugye beszéltünk róla, hogy az állatkert is egy közösségi tér és kulturális intézmény is, van egy ilyen feladata, és ezeknek a rendezvényeknek volt egy csomó olyan vetülete, ami valahol azért az élővilághoz kapcsolódott. Például a kínai Lampion Fesztivál, a sárkány évének volt egy megünneplés, ahol például a hüllőkről, a hüllővédelemről is próbáltunk valamit átadni a nagy közönségnek. És a dinó kiállítás, ami már az idei évnek egy nagy sikerű rendezvény, az a 46 000 ember volt benn, és körülbelül 6 hét alatt, ami azért nagyon érdekes, mert hogy itt ez nem csak egy olyan hagyományos dinó kiállítás volt, ahol mondjuk ezeket az ősállatokat bemutattuk, hanem például a hazai dinó kutatásokról is adtunk ismereteket az embereknek, és ez azt gondolom, hogy elég érdekes és különleges volt. De mit lehet csinálni a biodommal? Azt gondoljuk, hogy tényleg ez az igény megvan, és a legrosszabb megoldás az, hogy nem történik ott semmi, ha az épület amortizálódik, vannak fenntartási költségek.
Ezt az állatkert büdzséjét tereli?
Ez részben az állatkert büdzséjét, és részben nyilván a fenntartónak a büdzséjét, de az állatkert pont ezek a rendezvényekkel, ezt az ólót ezt nagyon szépen zárja. A biodomnak az éves fenntartása az körülbelül 1,1 milliárd forint. Egyébként az egész állatkert cégszinten egy körülbelül 8 milliárdos cég, tehát azért nem egy olyan kicsi intézményről beszélünk, és abból a tavalyi évben körülbelül 700 millió forintot sikerült behoznunk a rendezvényekkel, filmforgatásokkal, tehát azt gondolom, hogy azért ez már egy elég jó arány, nyilván még veszteséges. És a tervünk az, hogy persze, hát nem a 20-30 milliárdos programról beszélünk, hanem most arról beszélünk, hogy lépésekben lehet valamit csinálni. Az állatkert, az ugye mindig állatkertnek hívjuk, de ez fővárosi állat és növénykert, és a növények azt gondolom, hogy nagyon sok ember számára kedvesek, és nagyon-nagyon fontosak. És egy egy olyan városi oázis szeretnénk létrehozni, ahol az emberek bejöhetnek, leülhetnek, ahol padok lesznek, esetleg lesznek olyan részek, ahol akár piknikezni lehet, aminek egy állandó kiszámítható klímája van, tehát egy városi parkban nyilván novemberben ködben nem ülünk ki, de ki lehet majd ülni. Lesznek benne olyan edukációs elemek, ami a növényekről, a növényeknek a fontos szerepéről, a beporzókról fog szólni. Lesz benne valamennyi állat is, nyilván nem sok állat, hiszen az állattartás az mindig sokkal költségesebb, de ezen elkezdtünk dolgozni, és ez a program, ez körülbelül egy 350-400 milliós program, amit saját bevételekből, saját forrásból szeretnénk megoldani, ezen dolgozunk, de csak hogy mondjuk egy példát mondjuk arra, hogy mennyire várják az emberek, hogy valami történjen a biodommal, hogy elkezdtük festeni például az épületnek egy részeit, hiszen biztos, hogy nem lesz arra a lehetőség, hogy ott óriási műsziklákat és egyéb dekorációkat létrehozzunk, ami az eredeti tervben volt, és vannak olyan önkéntes festőbrigádok, cégek, akik felajánlnak társadalmi munkában, segítenek, és most például a közelmúltban volt egy olyan felajánlás, ahol csak a festékanyag az 11 millió forint volt, amit felajánlottak a számunkra. Tehát azt gondolom, hogy van egy társadalmi igény, hogy valami történjen az épülettel, és megpróbáljuk ebből a nehéz helyzetből a lehető legjobbat kihozni.
De akkor itt most a nagyobb feladat, vagy a költséges feladat, az mondjuk a növénybeszerzés, mert gondolom nem arról van szó, hogy az állatkerti részből telepítenének át növényeket.
Nem a növénybeszerzés érdekes módon, hanem az, hogy tehát a növényeknek a nagy része, az nem az összes, az is felajánlásból érkezik. Tehát rengeteg olyan felajánlás, főleg amióta már ez ismert, hogy a biodommal szeretnénk valamit kezdeni, rengeteg növényt kapunk, tehát azt gondolom, hogy a növény része ennek az minimális lesz. De itt azért persze festeni kell, mellékhelyiségeket van, ahol rendbe kell hozni, korlátokat kell még.
Látogatói
teret kialakítani, információs táblákat, szóval van sok ilyen teendő. Ezek apró dolgok, de mégis ha összeadom egy ekkora létesítményben, azért ez egy költség.
És akkor ez, ha megvalósul, és állandó nyitvatartással működik majd, ez az állatkert szerves része lesz? Tehát, hogyha mondjuk én az állatkertbe váltok egy belépőjegyet, akkor a biodomba is.
Igen, tehát a biodom most is az állatkert szerves része, hogy voltak erre hát ötletek, elképzelések, hogy a biodomot válasszuk le az állatkertről, és akkor az majd külön fog működni. Mi ezt mindig elemeztük, azt gondoljuk, ez nem egy jó irány. Egyrészt ugye nincsen ilyen, hogy a biodóm és az állatkert, hogyha lenne, hogy az állatkert, az a Fővárosi Állatkert az egy nagyon respektált intézmény a nemzetközi térben, ha lenne mellette egy másik intézmény, annak mindent meg kellene tennie, hogy egyáltalán felvegyék, ugye nem meg kellene duplázni a szakembergárdát, és azt gondolom, hogy akkor ez két olyan rivális intézmény lenne, ami igazából egymás életét kioltaná. De ez, hát ha úgy veszük, ez egy óriási épülete az állatkertnek, ahogy vannak más épületek is, a szavannaház, vagy az emberszabások háza, ez egy picikét nagyobb bacska, mint a többi, de ott van, és hát tényleg van rá igény, és ugye azért gondoljuk azt, hogy ezt meg tudjuk tenni, mert ezek a rendezvények bizonyították, ahol 6 hét alatt bejön 46 000 ember, és használhatják ezt a teret, és pozitív, abszolút pozitív visszajelzéseket kapunk, ott azt gondoljuk, hogy erre lehet igény, és lehet egy értelmes irány, hogy ezt csináljuk, és aztán, hogyha ez jól megy, akkor nyilván a következő lépések, hogy elkezdünk majd az állatokkal is lépdelni. A következő fázis lehet az, ami az egyik előrehaladottabb része a biodomnak az építkezés szempontjából, az elefántos rész. Az elefánt tartás Budapesten szintén nagy hagyományokkal rendelkezik, az utóbbi időben komoly szaporítási sikereink voltak, komoly orvosi sikereink voltak, ugye egy herpeszvírusos pont, ma voltam egy megbeszélésen, ahol mutatták azt, hogy hány elefánt elhullás volt itt az elmúlt 11 néhány évben herpeszvírus miatt, és azt, ha jól emlékszem, akkor 16 volt, és abból 3-at sikerült megmenteni, ebből az egyik budapesti. Tehát, hogy ilyen szempontból az elefánttartásnak is van komoly hagyománya Budapesten, de az elefánttartó helyeink is már ilyen szempontból elavultak, ezt a biodom tervezésén is tudtuk, és ott sokkal nagyobb és sokkal modernebb helyre kerülnek majd ezek az állatok.
Ez tehát a biodom, illetve a biodommal kapcsolatos tervek, de mi a helyzet például az egykor volt vidám parkot maradt egységeivel, mert ugye, ahogy beszélgetünk erről, egy kicsit ilyen sajátságos társbérletekhez hasonló formák tűnnek fel. Ugye a megszűnt vidám park egyes területei is az állatkerthez kerültek, hol nem volt vár, majd ahol nem volt park, ott például a történelmi műemléki körhintával. Szóval ezeknek mi lesz? Ezzel kapcsolatban vannak-e tervek?
Vannak, és egyébként itt komoly zavar van a fejekben, mert ennek csak egy része tartozott a Vidán Parkhoz. Tehát például a Holland volt vár, ami egy teljesen új elnevezés, soha nem tartozott a Vidán Parkhoz. Ugye a Holland volt vár az az Állatkertnek a gazdasági épülete, aztán irodaként működött, és utána, amikor ugye a Holland volt vár néven megnyitott, akkor új funkciók is bekerültek, például egy játszóház rész, vagy a földszinti részre étterem és zooshop. A mentőhely kialakításra került, ami már korábban ugye ott 10 éve működött az állatorvosi klinika, de ez mindig az 1980 épült épület, és mindig az Állatkert része volt. De vannak olyan részek, amelyek valóban korábban a Vidán Parkhoz tartoztak, és hogyha úgy vesszük, akkor mondjuk a biodóm és a külső kifutók az gyakorlatilag a Vidán Parknak a külső területei, de például mondjuk a mesepark, vagy a Holland volt várhoz tartozó területeknek egy része, az például az Állatkertnek a korábbi gazdasági udvara, tehát a mostani paraszt udvarunk az mind állatkerti terület volt korábban is, és itt, ha a vidámparki kérdésre megyünk vissza, akkor ugye ami a vidámparkból megmaradt, hiszen műemlék, az a körhinta. A körhinta ma is működik, a körhinta az látogatható működik, és ami sajnos le van zárva, bár néhány éven keresztül működött ez a hullámvasút, ott megint egy komolyabb felújításra van szükség, és itt is különböző becslések vannak, hogy ez milyen összeg, ugye nagyjából az 500 millió és az 1 milliárd közötti összeg, amire szükség van. Abban néhány évben, amíg az Állatkert működtette, amikor már nem volt vidámpark, de még a hullámvasutat tudtuk működtetni, olyan műszaki állapotban volt, akkor ez például önmagában egy olyan attrakció volt, ami rentábilis is volt egyébként.
A hullámvasút az most egyáltalán az Állatkert része, vagy az Állatkerthez tartozik?
Igen, ez gyakorlatilag a biodóm.
Erről van gondolkodás?
Ugye? Van gondolkodás, hogy nagyon szeretnénk megnyitni, tehát ugye nyilvánvalóan...
Ez műemléki jellegű.
Műemléki jellegű, csak itt is az a műszaki karbantartás felújítás, ami szükséges, hogy ez biztonságosan megnyitható legyen.
Hát meg gondolom, hogy ez külön személyzet kell.
Igen, ez a legkisebb. Már ezt az akadályt megugrotta, és igen, igazából ez működött. Tehát hogy szerintem ez a része lenne a legkevesebb. Itt tényleg az van, hogy ez egy olyan műemléki létesítmény, ami a világon is különleges, nem sok ilyen van, de ezt mindenképpen fel kell újítani, és ugyanúgy erre források szükségesek.
Nyilván, hogy korszerű modern állattartáshoz területre, lehetőleg nagy területre van szükség, és hát alapítás akkor a Városligeti rész, említettük ezt a 19. századi időpontot, hát akkor ez még olyan külső negyednek számított, már korán sem az. Sőt, hát az állatkert igencsak körbe van zárva, egy tipikus városi állatkertnek számít, erről már beszélgettünk a műsor elején, de azért ez óhatatlanul speciális feladatokat is jelent. Nagyon más egy ilyen városi, tipikusan városi állatkert, mint egy városon kívüli ilyen szafari park jellegű állatkert?
Hát más persze, tehát ugye itt beszéltünk arról, hogy hogyan választjuk meg a fajokat, de ugye azt is el kell mondanom, hogy ha nincsenek látványos fajok, amelyek behozzák a közönséget, akkor meg nem biztos, hogy rentáblis lesz az intézmény. Ha nem lesz rentáblis az intézmény, akkor nehéz lesz mondjuk jól tartani állatokat, nehéz lesz olyan dolgokra fordítani, hogy az állatkertnek egy csomó olyan szerepe van, ami egyáltalán nem egy for profit tevékenység, az, hogy csoportokat fogadunk, oktatunk, az ópedagógiai tevékenységünk, a mentőmunka, a természetvédelem, ezeket ugye nem azért csináljuk, hogy ebből mi bármilyen gazdasági hasznot húzzunk. És ha az állatkert ugye már a biodommal együttes területét nézem, akkor az kb. 18 hektár, ami nem nagy, de már értelmezhető. A történeti állatkert az 11 hektár, az valóban elég pici, és ez a trend egyébként Európában, hogy ezek a városi állatkertek is ahol lehet területeket kapnak, ezért is volt nagyon-nagyon örömteli, hogy igazából egy nagy területbővülés történt, és hogyha úgy veszük...
Annál is inkább talán teszem hozzá zárójelbe, hogyha megnézzük az állatkert történetét, azért csíptek le területeket az állatkertől, ugye a Gundelétteremhez került egy rész, a fővárosi nagy cirkuszhoz került egy rész, tehát azért voltak területi...
Sajnos most is van ilyen területi vita a cirkusszal, de mi ugye azt gondoljuk, hogy minden négyzetcentiméternek van helye az állatkertben, tehát mi azt gondoljuk, hogy nem nagyon szeretnénk semmit sem átadni.
Szeretne terjeszkedni?
Igen, most erről van egy disputa a két intézmény között, ugye a Lovarda kapcsán, illetve most van egy olyan közgyűlési határozat, ahol meg kell vizsgálni, hogy közös használat alá kerüljön, ahol nem volt vár egy része, és mi ezt vitatjuk, hogy ez a mi szempontunkból ennek miért van erre szükség. Nyilván most az egyeztetések zajlanak ebből a szempontból, de ugye rengeteg olyan tevékenységünk van, amit tényleg nem tudunk máshova eltenni, és ugye talán már kiderült itt a korábbi beszélgetésből is, hogy nagyon sokrétű ez a tevékenység. Pontosan tudjuk azt, hogy vannak különböző verziók. Azon is lehet vitatkozni, hogy a biodóm az egy jó fejlesztés volt-e vagy sem, de ha így vesszük, akkor már simpáron vagyunk. És a biodóm egyébként biztos, hogy olyan szempontból egy nagyon-nagyon nagy vonalú és nagyon fontos dolog, hogy itt azért lehetőség nyílhat olyan természetvédelmi programokra való részvételre, olyan tenyészprogramokra való részvételre, ami nemzetközi szinten is tovább emeli az állatkertnek a rangját. De biztos az, hogy bizonyos fajokat nem fogunk tartani jegesmedvét, mert akkor a fél állatkertet gyakorlatilag jegesmedve kifutónak kellene átalakítani, nem fogunk tartani mondjuk gepárdot, vagy olyan fajokat, amelyeknek nagyon nagy kifutó kell, tehát a fajok megválasztása is egy fontos szempont, de a másik része viszont ezeknek a városi állatkerteknek, ami szerintem nagyon fontos az, hogy olyan tömegeket mozgatnak meg, amit mondjuk egy vidéken lévő állatkert, ami külterjesebb, távolabb van a lakott településektől nem tud megmozgatni, és ezzel nem csak mondjuk az oktatásban, természetvédelemben, figyelemfelkeltésben lehet szerepel, hanem azt gondolom nekem az a fixa idám, hogy termentesíti ezeket a területeket. Tehát, hogyha majd bejön mondjuk a Budapest állatkertbe 1 millió ember, akkor ez az 1 millió ember nem a Hortobágyra fog elmenni, mert az nem lenne jó a pusztának, hogyha ennyi ember ott megjelenne. Viszont szükség van arra, hogy ezek az emberek, a látogatóink találkozhassanak az élővilággal, megszeressék az élővilágot, és ilyen szempontból azt gondolom, az állatkertnek tényleg van szerepe, amellett, hogy ugyanúgy szükség van a terepi természetvédelemre is.
Beszéltünk arról, többször kitértünk arra, hogy az állatok tartása az milyen feladatokat is jelent, és hogyan és miként az állatok jól létét, az hogyan lehet biztosítani, és hát azért az állatkertekben sétálva általában az jut az ember eszébe, hogy hát milyen rossz lehet az állatoknak a bezártsága, még oly nagy alapterületű ketrecben vagy férőhelyen való tartás, viszont olvasom több helyütt is, és talán ön is beszélt erről, hogy az állatkerti állatokra leselkedő legnagyobb rossz, vagy legnagyobb veszély nem is a bezártság, sokkal inkább az unalom. Ez valóban így van? Hát az unatkozó állatnál nincs rosszabb.
Az unalom ugye olyan szempontból lehet egy nagy veszély, hogy ezek az állatok a természetben sokkal keményebb körülmények között élnek. Ugye a természetben, hogyha olyan az állatfaj, akkor megehetik, vagy ha ő a ragadozó, akkor neki táplálékot kell találnia, meg kell dolgozni a partnerért, adott esetben fel kell venni a versenyt az időjárás körülményeivel, és tényleg a túlélés a tét. Ez az állatkertben ugye nincsen így.
És ez
le is foglalja a napuk nagy részét. És adott esetben ezért tesznek meg nagy távolságokat, nem azért, mert azért szeretne fit lenni, hogy egy nap 50 kilométer gyalogolni, hanem annyit kell gyalogolni ahhoz, hogy összeszedje azt a táplálékmennyiséget, amire szüksége van. És hogyha ezt mondjuk konyhakészen az állatkertben megkapja, meg ott van minden igazából egy tálcán oda nyújtva, akkor néhány perc alatt az igény kielégül, ami egy normál életritmusban lehet, hogy egy fél napot, vagy egy 3-4 napot igénybe venne, és akkor utána mit lehet csinálni. Vannak olyan betegségek, amelyek mondjuk unalom, vagy olyan viselkedési formák miatt alakulnak ki, sztereotíp viselkedések. Ugye egy modern, progresszív állatkertben ezeket ki kell tudni védeni. Úgy kell egy állatnak megtervezni a kifutóját, hogy elfoglalja magát. Ugye van olyan állatkerti kollega egy...
El kell rejteni az
élelmet? El kell rejteni, igen. Az, hogy mondjuk...
Keresse egy kicsit.
Abszolút. Tehát legyen mondjuk összekeverve olyan alomanyaggal, ami nem ártalmas a számára, de mondjuk kutassa egyedisével a magokat benne, legyen benne egy fatörzsben, legyen valahol olyan helyre felkötve, fel kell érte mászni, és így félig csimpaszkodva kell megszerezni, mert hogy a természetben is ez történik. Ugye ez az egyik része. A másik része az, ami az állatkerti állatok szempontjából egy fontos dolog, hogy olyan állatok kerülhetnek egymás közelébe, amelyek a szabad természetben nem találkoznak. Tehát itt például gondolunk kell adott esetben bizonyos betegségekre, amiket átvihetünk egyik állatról a másikra. És akkor még szintén egy nagyon lényeges szempont az, hogy ezek az állatok sokkal hosszabb ideig élnek, mint a természetben. Kialakulnak olyan betegségek, amelyek ismeretlenek a természetben, mert hogy nem élné meg azt az életkort az állat, nem talán a táplálékot kiközösíteni a csapat, megfogná valami. Tehát ezekkel is fel kell vennünk a versenyt, ugye tipikus geriátriai problémák, ízületi problémák, daganatok, olyan dolgok, amelyekkel a természetben nem igazából találkoznak az ottani mondjuk vadállatorvosok.
Lassan letelik az időnk, így a végére egy nem annyira szakmai, inkább egy személyes kérdést engedjen meg. A Budapesti Állatkert igazgatójaként van azért különösen kedves állata, vagy állatfajtája, vagy olyan állatkerti lakó, akit különösen kedvel, akit mondjuk rendszeresen felkeres, vagy meglátogat?
Hát ugye mi minden reggel körbejünk az állatkertben a reggeli vizit kapcsán, és emiatt az állatok nagy részét naponta látom, de valóban vannak ilyen kedves csoportok. Mm. Nagyon szeretem a vastagbőrűeket, nagyon szeretem a Samu nevű kis elefántunkat, akihez ugye olyan személyes kötődés is köt, hogy ő valóban egy herpeszvírusos betegségnek volt a kezeltje, és tényleg heroikus munkával az ápolói csapattal együtt sikerült őt kihoznunk ebből a korságból. De hát amellett ugye nagyon kevés olyan állat van az állatkertben, aki szereti az állatorvost, mert hogy az állatorvos, mi sem szeretünk orvoshoz járni alapvetően.
Egy nagy tűvel érkezik.
Egy nagy tűvel, vagy egy altatópuskával, vagy valami rossz. Tehát hogy nagyon sok állat, hogyha elmegyünk a kis fehér állatorvosi autónkkal, vagy meglát bennünket, akkor nem tetszését fejezi ki, főleg a majmok, akik rendkívül értelmesek.
De ezt lehet azért oldani, vagy mondjuk feladat is
abszolút,
oldani ezt a feszültséget?
Igen, tehát ugye a másik ilyen dolog, ami az állatkertekben egy új trend, az állatoknak a tréningezése. Amikor általában pozitív megerősítéssel, most már érdekes módon a negatív megerősítés is ott van a palettán, de a pozitív megerősítés, amit szinte kivétel nélkül használunk, az állatokat együttműködésre bírjuk, és ilyenkor az állatos úgy dolgozik az állatokkal, hogy nem feltétlenül vesz belőle vért, nem feltétlenül ad neki egy injekciót, úgyhogy ilyen szempontból sok által dolgozunk együtt, akár az elefántokkal, akár az orszarvúval, vagy az oroszlánfókákkal, de még a komodói varánuszokkal is. Úgyhogy sokféle olyan állat van, és ezek az állatok, ezek abszolút nem félnek az állatorvostól, de ilyenkor ezekben a helyzetekben a főnök az ápoló, aki egyben a tréner is, és akkor ő mondja meg, hogy kiadja az állatnak azt a kérést, hogy akkor mondjuk nyújtsa ki a lábát egy lábvégápoláshoz, vagy adja oda a fülét egy paskoláshoz, és adott esetben egy vérvételhez. Szóval, hogy ezek nagyon felmerülő pillanatok, és persze vannak ilyen személyes kedvencek, de nekem inkább azt mondanám, hogy az a nagy siker, amikor adott esetben nem nincs állatnak neve, hanem akkor egy állatot sikerül meggyógyítani, tehát azért alapvetően az állatorvosi szakma, amit már évtizedek óta itt üzök az állatkertben, és ez egy nagy szerelem, és mondjuk ma például volt egy olyan éjjmai, egy idős állat, aki neki iszonyatosan be volt kb. Két hete duzzadva a pofája, és jó néhány fogát ki kellett húzni, és napokig még kérdéses volt egyáltalán az is, hogy túléli ezt az egészet, nagyon ramatja állapotban volt szegény, és ma visszereztettük a csapatba, egy idős állat, és jól van, és eszik, és ez egy nagy élmény volt látni ilyen állatot.
Tehát akkor az állatorvosi teendők azok ugyanúgy megmaradtak a főigazgatói poszt mellett is.
Az elmúlt két évben úgy sikerült úgy megoldani, hogy reggeli órákban igen, de nyilván sokkal kevesebbet tudok állatoroskodni, mint korábban, de ez az, ami azt gondolom, hogy az a szakmai rész, ami ez a legjobban értek, és ezt szeretném is folytatném.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Sós Endre, a Fővárosi Állat és Növénykert főigazgatója volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.